Azt a másik igét, amely alapján Istenünk szent lelkének a segítségében bízva az ő üzenetét hirdetni szeretném közöttetek, az első Korintusi levél 6. fejezetének a végén van megírva, a 19. és 20. versben. Tehát az első Korintusi levél 6. részének 19. és 20. versét olvasom. Nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő szent lélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, a Szentlélek elleni bűn különleges helyet foglal el a keresztény tanításban. Akik elolvasták a tegnapi igét, bizonyára el is gondolkodtak rajta, hogy vajon mit jelenthet. Elsősorban azért fontos, hogy tudjunk róla, van szó a Bibliában Szentlélek elleni bűnről, mert nagyon gyakori félreértés, félrehallás az emberekben az, hogy a bűn az valami ember és ember közötti dolog. És sajnos a keresztény egyház különösen a 19. század második felében, de a 20. században is, nagyon sokak számára valamiféle erkölcsi tanítóhivatalnak tűnhetett. Mint hogyha a Krisztus tanítása kizárólag arról szólna, arra vonatkozna, hogy ha te keresztény ember vagy, akkor a fele barátoddal ezt meg ezt kell tenned, ezt meg nem teheted meg. Mint hogyha csak egy ilyen földi, evilági síkja lenne a bűnnek, és az Isten felé való engedelmességnek. Ez a lényeg. Valamiféle erkölcsös tanítás, és a mai napig is, ha megfigyelitek, sajnos ez jó és rossz oldalaival együtt elég markánsan meghatározza sok embernek az egyházról kialakult képét. Gondolom az alatt, amikor egy-egy úgymond rosszabb gyereknek a szülei csodálkozva mondják, hogy hát nem tudják a hittanon megtanítani a gyerekemet, hogy jól viselkedjen. Ilyen érdekes dolog, hát a hittannak nem az a feladata, hogy mi megtanítsuk a gyereket heti 45 percben jól viselkedni. Ott az is nyilván benne van, hogy hogyan viselkedünk, mi jó és mi rossz. De nem ez a lényeg. Tehát egy ilyen földi, síkú, erkölcsi tartalommal látják nagyon sokan a bűnt, holott a bűn az ettől lényegesen több. Ugyanis nem csak a másik ember ellen követhetek én el bűnt, és ha csak a másik ember ellen követtem el bűnt, azzal is egyúttal mindenképpen megtapostam az Isten igazságát. Tehát nincs olyan bűn, ami a világ síkjában ember és ember között maradó lenne, mert ha én a szomszédomat, barátomat, ellenségemet bántom, azzal egyúttal az Isten igazsága ellen vétek. Tehát már is megvan a két oldala a bűnnek, a másik ember felé, de azzal egyidejűleg éppen ugyanannyira Isten felé is. Tehát az, hogy Szentlélek elleni bűn, azért jó, ha tudunk arról, hogy van ilyen a Bibliában, mert már is értjük, hogy a bűn az nem az, hogy lopok vagy ölök. Itt sokkal többről van szó, nem csak ember és ember viszonya, hanem mindig az Isten ellen való lázadás is az, hogyha nem tisztességesen, nem az Úr akarata szerint bánok a fele barátommal. A másik ok pedig, ami miatt jó, hogyha foglalkozunk ezzel, az az, hogy a Biblia általánosságban minden bűnök bocsánatát hirdeti. Egyetlen egy olyan bűn van ebben a nagy vastag könyvben megemlítve, amelyikre nincsen bocsánat, ez pedig éppen a Szentlélek elleni bűn. Ezért tehát tudnunk kell róla, hogy mi is ez, nehogy akárcsak a közelébe merészkedjünk, iszonyodjunk tőle. Korábban is mondtuk már, hogy az elsőre nehezen érthető igékkel a legfontosabb teendő mindig az, hogy megnézzük a környezetüket. Legtöbbször sok kérdésünkre már is választ kapunk, ha nem csak azt a két verset vagy két mondatot olvassuk újra és újra, amit nem értünk, hanem mondjuk 10-15 verssel visszább megyünk, és esetleg elolvassuk akár még az érthetetlen vers utáni folytatást is, az úgynevezett kontextust. Most is ezt tesszük elsőként, sokat fog nekünk segíteni. Az Úr Jézus egy vak és néma beteg csodálatos gyógyítását végezte, és eközben a farizeusok, akik szemtanúi voltak ennek, egyenesen Belzebub szövetségesének mondták. Az Úr Jézus zseniális feleletet adott nekik. Egyrészt, ha ő a sátán szövetségese, akkor a sátán nyugodtan befejezhet mindent, mert neki vége van. Olyan sok különleges esemény történt már az Úr Jézus nevében erre az időre, olyan sok mindennek lehettek tanúi itt is, ott is, hogyha ezt mindet a sátánnal együtt végzi az Úr, ez már egy jelentős hatalom kisebbedés. Tehát veszít a sátán jócskán ezen a dolgon, hogy a Krisztussal együtt működik, egész biztos, hogy ezt nem teszi, mert ez nem logikus, és ennek nincs értelme. Saját országa felszámolásában ugyan hogyan közreműködne? Amennyiben Krisztus valóban a szövetségese. A másik oldal pedig, amivel Krisztus válaszol, hogyha ő a farizeusok érvelése szerint csak azért tud ördögöt űzni, mert az ördöggel szövetségben van, akkor ez általánosan igaz mindenkire. Akárki is lépjen fel azzal az igénnyel, hogy ő ördögöt fog űzni, akkor azt máshogy nem teheti a farizeusok érvelése szerint, csak úgy, ha ő maga is az ördög tulajdona és szövetségese. És hát itt jön be az a dolog, hogy a zsidó vallásban ennek az exorcizmusnak, ördögűzésnek megvolt a maga helye, és éppen ezért időnként ezzel próbálkoztak olyan zsidó emberek is, akik hát Isten szolgálatában akarták ezt végezni. Kisebb-nagyobb sikerekkel erről régi szerzők időnként beszámolnak. Tehát érdekes dolog, hogy amennyiben az Úr Jézus megvádolják, hogy ő a sátán szövetségeseként űz ördögöt, akkor a saját hittestvéreikkel is pont ez a helyzet, akiket pedig egyébként nem vádoltak eddig ezzel, hogy ők a sátánnak a szövetségesei. Mi is ez az ördögűzés? Látjátok, testvérek, hogy jócskán többször is előkerülnek ilyen események az Úr Jézus élettörténetében, és az egyházi évnek ez az az időszaka, amikor minden esztendőben nagyon jól tesszük, ha különösen is az Úr Jézus életének különféle eseményeire figyelünk, húsvétig, pünkösdig elmenve. Tehát azt látjuk, hogy sokszor a betegségek mögött valamiféle sátáni vagy démoni eredetet feltételeznek, és ezt a dolgot nevezi a Biblia ördögűzésnek, amikor valakin annak a jelei látszanak, hogy az illetőt az ördög fogva tartja, megkötözte, és a gonoszságban őrzi és tartja, nem akarja abból kiengedni. És ebben a helyzetben érkezik az Úr Jézus, és ő parancsol az ördögnek és a démonainak, hogy azok hagyják el ezt az embert, akiről éppen az adott helyzetben szó van, és ő azután megtisztulva ettől a démoni, sátáni befolyástól elkezd a gyógyulás útjára lépni. Hát szokták mondani, erről már szóltam a gadarai megszállottak kapcsán két héttel ezelőtt, hogy valamiféle ókori világkép ez, hogy a betegségeket az ördög meg démonok okozzák. Ne mondjunk ilyet, mert nem vagyunk azért a tudásnak egyikünk sem azon a szintjén, hogy ezt így ki lehessen jelenteni. Annál is inkább, mert a Bibliát nem emberek írták, tehát innentől fogva, ha a Bibliában ez úgy áll, hogy démoni befolyás volt, akkor el lehet menni abba az irányba, hogy persze ez ilyen betegség, ez olyan, de mégis a vége csak az, hogy Krisztus a szavával és ördögűzéssel gyógyított, tehát, hogy a sátánnak és démonainak köze volt a dologhoz, ez egészen biztos. A betegségek egy részét a sátán ravassága is okozhatja. És itt most nyilván nem az influenzára vagy a zöld hályogra gondolok, aminek ugye az orvosi menete az tisztázva van, azt kikutatták, és ezen a módon tisztában vannak az eredetével. Vannak azonban olyan hisztérikus, pszichikai eredetűnek tűnő betegségek, amelyek akár időlegesen vakságot vagy sükettséget is okozhatnak. Világos tehát, hogy a sátán semmiben sem segítője az Úr Jézusnak, hiszen az a saját halálos ítélete lenne. Ez viszont azt jelenti, hogy Jézus erősebb, mint a sátán és minden serege. Ő maga meg is mondja, a Szentlélek csodáival győzöm le a sátánnak minden erejét. És ezek után van szó a Szentlélek elleni bűnről. Így mondja az Úr. Minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Még ha valaki az emberfia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. A konkrét helyzetben tehát, amivel kapcsolatban Jézus ezt a tanítást adja, az a farizeusoknak a Szentlélek elleni bűnük, hogy noha ők tudják, világosan érzik, hogy ami történik, az nem a sátántól való, mégsem akarnak engedelmeskedni Istennek, hanem szembe fordulnak vele. Tudják, milyen erővel szolgál az Úr Jézus, mégis ellenállnak. Emlékszünk talán, nagyon remélem, a múlt vasárnapi igében pontosan ugyan ezen jelek alapján ismerte fel Keresztelő János Jézus Krisztusban a megígért megváltót. Hogy a vakok látnak, a némák beszélnek, szegényeknek az evangélium hirdettetik, stb. Ugyan ezek alapján, a jelek alapján ő felismerte, hogy kicsoda a messiás. És ezek a farizeusok az Ószövetség kiképzett ismerői. Ezeket a jeleket megfordították. Pont az ellenkezőjükre. Az ő számukra ezek a csodák mind arra voltak jók, hogy bebizonyítsák, Jézus nem az Isten küldötte, nem ő a megváltó. A Szentlélek elleni bűn tehát az, amikor valaki a Szentlélek világosságában érti, hogy mi az, ami történik, mégis ellentétes oldalra áll, ellenáll az Isten igazságának. Tudták ezek a farizeusok, tudniuk kellett, hogy ki által működik az Úr Jézus. Mégis a sátánra fogják a Szentlélek erejét. Calvin nagyon világosan ír erről a dologról. Azok vétkeznek a Szentlélek ellen, akik az isteni igazságosságnak, melynek fénye annyira megvilágosítja őket, hogy a tudatlanságot, mint kibúvót fel nem használhatják, mégis ellenállnak elszánt gonosz indulattal, csak azért, hogy ellenálljanak. Az tehát a káromlás lelke, amikor az emberi vakmerőség szánt szándékkal Isten nevének gyalázására ragadtatja magát. A Szentlélek elleni bűn, amikor valaki szánt szándékkal lesz az Isten ellenségévé. Itt nem az erőtlenségből elkövetett bűnökről, elbukásról van szó. Ez éppen ugyanúgy kárhozatos, viszont ha nem eredményez Istennel teljes szakítást, akkor őszinte bűnbánatot követően bocsánatra találhat. A Szentlélek elleni bűn olyan megfordulás, amely tudatos vakmerő, amikor az emberben fel sem merül, hogy kérjem én az Isten bocsánatát. Hiszen Isten ellensége vagyok, nem kérek bocsánatot az ellenségemtől. A Szentlélek elleni bűn az Istennel való tudatos szembefordulás. Testvérek, nem lehet elégszer hirdetni, és megint csak az igehirdetés legelejére utalok vissza, hogy mennyire megszegényítése a keresztény üzenetnek, ha csak valami erkölcsi, egymással való viselkedési szintre degradáljuk le a Bibliának és Krisztusnak az üzenetét. Tehát nem lehet elégszer hirdetni, hogy a keresztény élet lényege nem a bűnök nélküli élet, hanem az, hogy a bűneinkre van bocsánat a Krisztus keresztje által. És ez a tudat nem a bűnben egyre jobban felerősödő életre kell, hogy serkentsen, de ugyanakkor nem is arra, hogy örökös rettegésben és bűnbánatban éljünk saját tökéletlenségünk miatt. Az, hogy mi kárhozatra méltók vagyunk, és mindvégig egész életünkben, önmagunkban, ahogy vagyunk, azok is maradunk, ez tény, vitathatatlan tény. A másik oldalon viszont ott van a Krisztus kereszt áldozata, ami éppen ugyan ennyire vitathatatlan tény, és ez az erősebb tény. A cél tehát elfogadni azt az állapotot, hogy én magamban soha nem leszek tökéletes, és nem leszek olyan jó, hogy engem az Isten elfogadjon. Nem azért fogad el, hanem a Krisztus áldozatáért. Nem bűntelen leszek, hanem a bűneimre van bocsánat. Ezzel a főszereplő már nem én vagyok, aki olyan jó lélek, hogy már nekem nincs mit megbocsátani, hanem az Isten lesz a főszereplő mindvégig, mert ő az, aki a nyilvánvaló és titkos bűneim ellenére mégis szeret engem, és mégis elfogad. Ezt jelenti keresztjénnek lenni, ebben a tudatban élni, hogy én semmi jót nem érdemlek, mégis minden jót megad nekem az Isten a Krisztus keresztjéért. Egész életemben rászorulok Krisztus halálára, de ez érvényes is minden bűnre, egész addig, amíg tudatosan Isten ellen nem fordul valaki, amíg nem hagyja el őt átállva a sátán táborába, rombolva a Krisztus egyházát, igéjét hazugnak nevezve, az üzenetet kitalációnak tartva.
És akkor erre Jámbor, református keresztjén emberek, mondjátok talán magatokban, de hát ki képes ezt megtenni? Ilyen alávaló, nyilvánvalóan hibás döntés ki képes hozni? Mindent Istentől kapok, és pont vele fordulok szembe. Sajnos, testvérek, van ilyenre példa, volt is mindig. Ezért kell folyamatosan kapcsolatban lenni az Úrral. Akkor ő újra és újra felismerteti magát örömben, bánatban, gyászban, háborúban, békében. Felismerteti magát, az ő akaratát, és segít azt elfogadni. Nehogy egész életünkkel szembe forduljunk vele. Ha nélküle próbálkozunk, ha magunk vagyunk, akkor ez csak időkérdése. De ha engedjük, hogy ő vezessen, tisztítsa az életünket, világosítsa a gondolatainkat, akkor már az ő védelme alatt állunk. Ezzel az igével kapcsolatban jó néhány kérdés felmerülhet még bennünk, én egyre szeretnék most még kitérni. Amikor is az Úr Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek elleni bűn sem ebben a világban, sem az örökké valóságban nem bocsáttatik meg. Ez az ige, ha valaki csak ezt az egyetlen egy mondatot gondolja végig, akkor úgy tűnik, mintha kaput nyitna arra, hogy vannak olyan bűnök, amik már ebben az életben megbocsáttatnak, és vannak olyan bűnök, amelyek csak a halálunk után, vagy esetleg a halálunk után is megbocsáttatnak. Tehát, mintha lenne egy második felvonás is, valaki elfogadta az Úr Jézus bocsánatát, és ott utóbb még viszi magával a bűneit a halálba, és ott még a további dolgokra bocsánatot kell, hogy nyerjen. Kedves testvérek, a Biblia egészét figyelembe véve, ez olyan fantázia, aminek ne hagyjon református keresztjén ember helyt a szívében és a gondolkodásában, ugyanis itt nem erről van szó. Értsük világosan, a Krisztus keresztje minden bűnre bocsánatot jelent annak, aki ebben a földi életében elfogadja. És ha ez így van, mint ahogy így tanítja ezt, hiszen azt mondja a kereszten a János 19:20 szerint, hogy elvégeztetett. Nem azt mondja, hogy félig végeztetett el, vagy hogy 95%-ban elvégeztetett. Ezt még magyarul is ilyen passzív formában hagyták a Biblia fordítók, pedig a magyar nyelv a passzívot nem szokta használni, nem szeretjük, és idegenül is cseng a fülünknek. Mégis ezt mondja, elvégeztetett. Ennek a nyelvtani értelme az ott álló eredeti szónak, és ennek a magyar szónak is az, hogy ami a Krisztusra tartozott, ő azt teljesen elvégezte. Nincs semmi, ami abból kimaradt volna. És ezt így fogadjuk el? Hiszen így kérjük a bűneinkre a bocsánatot. Nem úgy, hogy az egyiket bocsáss meg, a másikat ne bocsáss meg. Minden bűnünkre kérjük a bocsánatot, aki kéri nyilván. És minden bűnödre kapod is a Krisztus keresztjéért a bocsánatot. Tehát aki itt ebben a földi világban nem kéri és nem fogadja el minden bűnére Krisztus bocsánatát, az az örökké valóságban már nem mehet vissza még egyszer ehhez a kérdéshez, mint Jónás próféta, hogy na, először rossz irányba mentél, másodjára most már oda tesztek, most jó irányba induljál, kérlek. Erre egy élet adatik, kinek milyen hosszú, ezt nem tudjuk, de az élet adatik erre, hogy elfogadjuk a Krisztus minden bűnünkre kiterjedő bocsánatát, tehát ne reménykedjen abban senki, hogy életemben rossz ember voltam, de majd a halálban Isten nekem megbocsát. Ha az életemben nem kértem az ő bocsánatát, és nem fogadtam el, akkor a halálom pillanatában az én örökké valóságra vonatkozó sorsom az eldőlt. Ezért is nem imádkozunk mi evangéliumi keresztjének a halottainkért. Mert Isten világosan megmondja, hogy már nem tesz a haláluk után értük semmit, mi sem tehetünk semmit az elhunytainkért, és ők maguk sem tehetnek már magukért semmit. Sorsuk a halál pillanatában eldőlt. Bízzuk mindnyájuk sorsát Istenre. És mi, akik még élünk, igyekezzünk még ma rendezni a kapcsolatunkat Istennel, és elfogadni az ő szeretetét, mert nem tudjuk, hogy lesz-e holnapunk. A másodjára felolvasott ige az Istennel való hitbeli kapcsolatról szólt, szándékosan van szembeállítva a kettő egymással. Az egyik oldalon Szentlélek elleni bűn, a másikon arról van szó, hogy a hívő ember teste a Szentlélek temploma, hogy dicsőítheti a hívő ember testében az Istent, ha neki engedelmes. Fehér és fekete áll egymás mellett. Na de ezek éppen így adják ki igazi valóságukat. Fehér mellett a fekete még feketébb, fekete mellett a fehér még világosabb. Éppen ezért ezt most így érdemes megfigyelnünk. Higgyétek el, így van. Mert a Krisztus elfogadni vagy nem elfogadni, szeretni vagy gyűlölni, ellenségévé lenni, ez fehér és fekete. És az emberek abban ringatják magukat, hogy én olyan szürke vagyok, van amikor világosabb, van amikor sötétebb. Az Istennel való kapcsolatban ilyen nincs. Ott csak fehér és fekete van. Megmentetés vagy kárhozat. Ahogy nincs élet és halál között valamiféle átmenet, hogy hát már nem él, de még nem is halt meg valaki, mert ha él, akkor az élet, ha halál, akkor pedig már nem él. Pontosan ugyanígy nincs olyan, hogy hiszem is, meg nem is, amit Krisztus mond. Vagyis lehet ezzel próbálkozni, de ez mind a feketéhez tartozik. Aki azonban hiszi, hogy Krisztus a megváltója, az ezt a Szentlélek által hiszi, az ő kijelentése alapján, és ráigaz az, amit Pál írt gyönyörűen, testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Aki elfogadja Krisztust és bízik benne, az a keresztség okán is a Krisztus tulajdona. És ennek megfelelően élhet boldogságban, szabadságban, biztonságban. Persze a döntéseiddel meg kell maradni ezen az úton, legyen a meghatározó, hogy te a Krisztusé vagy. Testünk a Szentlélek temploma, olyan gyönyörű ez a kifejezés. A pünköskor létrejött keresztjén egyház tagjainak sajátossága ez. Pünkösd óta van a Szentlélek állandóan velünk az életünkben, sőt bennünk. Előtte az ószövetségi időkben egy-egy időre, egy-egy szolgálat, egy-egy feladat idejére jött el a Szentlélek, és végezte a maga szolgálatát, munkálkodó Dávid király, vagy Sámuel, vagy Ézsaiás többiek által. Pünkösd óta a Szentlélek az ígéret szerint valóban az életünkben benne van állandóan. Nem csak egy időre, nem csak amikor imádkozol, hanem mindig. Belegondoltál-e ennek az örömébe már, kedves testvérem? Hogy mit jelent a Szentlélek állandó jelenléte az életedben? Egyáltalán tudomást veszel róla? Egyáltalán van igényed arra, hogy az élő Istennel ilyen szoros kapcsolatban legyél? És itt ne valami extatikus dologra gondoljatok, nagyon kérlek benneteket. Ne arra gondoljatok, hogy a Szentlélek jelenléte az a nyelveken szólás vagy az ördögűzés. Nyissuk ki a Bibliát és nézzük meg, milyen sok kegyes embert állít példaképként elénk az ige. Távolról sem mindegyikük szólt nyelveken vagy űzött ördögöt. Nagyon-nagyon-nagyon kisarkított gondolat az, hogy a Szentlélek megjelenését csak valamilyen rendkívüli dolog tudja ábrázolni. Le van írva a Szentírásban, hogy az örök életnek a hite éppen úgy karizma, mint a nyelveken szólás vagy az ördögűzés. Ha valaki abban hisz, hogy örök élete van a Krisztusért és a bűneire bocsánat, az éppen ugyanúgy a Szentlélek jelenlétének a világos bizonyítéka. Szóval ne gondoljatok arra, hogy bennünk reformátusokban, akik úgy szépen nyugodtan ülünk a helyünkön, nem tárogatjuk a kezünket az ég felé, vagy nem perdülünk táncra, bennünk nincsen Szentlélek. Ez egy nagyon furcsa gondolat lenne, el is kell felejteni. Arról van inkább szó tehát, hogy a Szentlélek a jelenlétével az életedben a gondolkodásodat, a lelkedben önmagával, önmagaddal folyó párbeszédet tudja meghatározni. Amikor gondolkodsz, hogy hogy is legyen, jönnek az érvek egyik a másik után, ki határozza meg ezt a benned zajló beszédet, gondolkodást? Ha a Szentlélek a bibliai igékkel meghatározhatja, akkor az megint csak az ő jelenlétének a bizonyítéka. Annak a jele, hogy te az Úré vagy, és veled ő terve van az Istennek. Minden más forrás, álom vagy látomás, ezek teljesen megbízhatatlan dolgok. Ma így értem, holnap úgy értem. Az egyetlen, ami megbízható, az a Biblia. És a Szentlélek a Biblián keresztül szól hozzánk, megint csak hadd értessem meg ezt a Bibliával. Keresztelő Jánosnak nem álmot adott az Úr Jézus, hogy ő a megváltó. Mit csinált? Idézte neki Ézsaiás könyvéből azt a két szakaszt, amely a messiásra vonatkozik. Maga az élő Isten a Biblia igéjével igazolta magát egy másik ember előtt. Kérdem én akkor, mi szükség van álomra vagy látomásra? Ha az Isten fiának ez jó volt, meg keresztelő megértette, akkor bizonyára nálunk is működni fog. Bibliai igékkel segít nekünk a Szentlélek abban, hogy jól éljünk és jó döntéseket hozzunk. Azért adatott a Szentírás, hogy ebből tudjuk meg Istennek az általános és a mi életünkkel kapcsolatos akaratát. És a Biblia alkalmas is erre. Még a farizeusoknak is alkalmas lett volna, csak mivel ők a Szentlélek elleni bűnt követték el, tehát nem akarták elfogadni azt, ami a Bibliából világos volt egyébként számukra, ezért tudatosan döntöttek szemben a Krisztussal és juttatták őt a keresztre. A mai két ige feszültségében azt láthatjuk, hogy két út van. Az egyik ismeri ugyan Isten, de mégis szembefordul vele. Szeretetére tudatosan, gyűlölettel, gonoszsággal, lekezeléssel felel. Ez olyan bűnt követel, amelyre nincs bocsánat. És jól értsétek, itt nem azokról van szó, akik még Istent soha nem ismerték és nem hallottak róluk, jó? Tehát ne azokra a szeretteitekre gondoljatok, akiknek ti bizonyságot tesztek, de ők még nem fogadták el a Krisztust. Itt olyanokról van szó, akik az Istent ismerik már, és mégis szembefordulnak vele. Ez egy jelentős különbség. A másik pedig az életét úgy éli, hogy teste a Szentlélek temploma. És már ezzel a jelenlegi gyarló életével is dicsőítheti az Istent. Olyan gyönyörű. Fehér és fekete. Na de hogy valósul ez meg, kérdezhetitek, ha nem nyelveken szólás és egyéb dolgok által, akkor hogy valósul meg? Én nem tudok önmagamból kivetkőzni. Mit jelent hát, hogy a Szentlélek temploma vagyok, hogy bennem él és munkálkodik? Egy kedves történettel hadd világítsam ezt meg. Valaki egyszer elhatározta, hogy megszabadul az árnyékától. Mindent elkövetett, ami csak eszébe jutott, de bármit is tett, nem sikerült. Földön fetrengett, vízbe ugrott, megkísérelt átugrani az árnyékán. Minden hiába volt, nem sikerült megszabadulni tőle. Így kell minden embernek az árnyékával együtt járnia egész életében. Egy bölcsember azonban meghallotta, amikor az emberek erről a történetről beszélgettek, és csak ennyit mondott. Rosszul próbálkozott ez az embertársunk, ugyanis az árnyékunktól nagyon könnyen meg lehet szabadulni. Aki erre vágyik, annak Krisztus keresztje alá, a kereszt árnyékába kell állnia. Ott minden ember megszabadul a saját árnyékától. Természetesen az árnyék itt azt az emberi természetünket jelenti, amely szerint önzők vagyunk, mindig önmagunkkal foglalkozunk, és a saját határainkat képtelenek vagyunk átlépni. Ezt az énünket jelenti az árnyék. Mindig ez határoz meg, amikor imádság, gondolkodás, Istenre való gondolás nélkül élsz és döntesz. Az mindig ennek az árnyéknak a rettenetes sötétségében történik. Ettől az automatizmustól megszabadulni valóban csak a kereszt alatt lehet. Ha meglátod a saját önzésed halálos következményét, azért nem a kereszt fényéről, hanem a kereszt árnyékáról van itt szó. Mert a kereszt árnyéka az az, amit te meg én, mi emberek ki tudunk magunkból meg ebből a világból hozni. Tökéletes pusztulás, halál az egyetlen igaznak a megsemmisítése. Ezt tudjuk mi az Isten nélkül. Ezért takarja a kereszt árnyéka mindannyiunk önző, gonosz árnyékát. Ezzel együtt meglátod azt is, hogy Krisztus halála és feltámadása kiszabadít ebből a magad körül való forgásból. És így lehetséges az, hogy a tested a Szentlélek templomává lesz. Hogy nem magad vagy a magad legfontosabb személye, hanem az Isten szent lelke lesz az. Az ő munkája, hogy újjászül, mert ez egy újjászületés. Mikor új központja lesz az életednek, ez akkora változás, mint egy születés. Valami teljesen újnak a kezdete. Bibliai igékkel, történetekkel elgondolkodtad. Új szempontokat ad neked, hogy már ne csak aszerint tudj gondolkozni, amit te magad megtanultál, amit szüleid, kedves barátaid ajánlanak. Isteni szempontokat tud adni. Mert van más nézőpont is, nem csak az emberi. Másfél méterrel a föld fölött. Egész más nézőpontok is vannak. Így tanít meg az Isten útjára a Szentlélek az ige által, és így segít azon járni egész életedben. Így lehetsz a Szentlélek temploma, így fogja a tested is dicsőíteni az Istent. Adja meg az Úr, hogy a Szentlélek uralkodjon bennünk, és általunk, Isten dicsőségére, környezetünk és önmagunk javára. Áron vétettetek meg, dicsőítsétek hát Istent testetekben. Ámen.